Daxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Na, a vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, ugye ő a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, és amikor készültünk erre a beszélgetés, egy remek cikk címet találtam, így szól: Napfény, tenger, piszkos pénzek. Hát erre nehéz lenne másra asszociálni, mint a Seszel, vagy a Seszel szigetekre, na csak kikeveredek már ebből a mondatból. Az offshore ipar egyik fellegvára ez a távoli kis sziget csoport, ugye?
Így van, jó reggelt, sziasztok! Hát mondjuk ezt több szigetre lehetne még mindig mondani a világban, de itt Kelet-Afrika partjainál, mert most ugye az ázsiai túránk vége felé vagyunk, tehát gyakorlatilag most Kelet-Afrika partjaitól vagyunk 1500 kilométerrel keletre, a Seychelles szigeteken, tehát korábban néztük Mauritiust, azért az nem volt, az is ugyan időjárásban tudta, amit mondtál, de az inkább a szolgáltatóiparába ment. A Seychelles szigetek meg gyakorlatilag a turizmus mellett azért ezt a fajta nemzetközi offshore szolgáltatásokat erősen nyomják. Egyébként munkás, mert a sziget a nevét, a Seychelles, az nem egy természeti helyről kapta, hanem egy francia pénzügyminiszterről, a 15. Lajos pénzügyminiszteréről, Jean Moreau de Seychelles lett volt a neve, és az ő nevét vette föl a sziget. A sziget története egyébként elég változatos, mivel hogy ebben a Afrikát elkülönülő kereskedelmi útvonalon feküdt, és hát abban az időben mindenki Indiába próbált menni a fűszerekért. Ezt először a portugálok tették meg, ők fedezték fel a szigetet 1502-ben, aztán jöttek az angolok, akik szintén, de akkor még nem hódították meg, vagy nem vették gyarmat alá, de szintén gyakran kikötöttek. Aztán a franciák 1756-ban, akkor kapta a sziget is ezt a mai napig élő nevét. Majd aztán 1810-ben az angolok komolyra fordultak, és gyakorlatilag gyarmatosították őket, és az 1976-ig tartott, amikor a sziget elnyerte a függetlenségét, és hát ilyen Commonwealth tag lett. Na most az ország egyébként nagyon-nagyon mikro, tehát ugyan most beszélünk róla, és egy komoly helyként mondjuk, ugye, mondjuk egy földrajzi méretei nagyon-nagyon picik. Tehát most az őszlakossága az 95 ezer ember, és összesen 459 négyzetkilométerről beszélünk. Mindezt 115 szigetem. Ebből 42-n laknak, és hát ezen lakik a lakosság 98%-a, szóval azért ez egy ilyen, hát egy szétszólt magyar középváros méretű történet, de mégis látjuk, hogy vannak olyan értékei, ami miatt nem csak a térképre került fel, hanem a gazdasági térképre is. Uh-huh. Na most igen.
Ez nem egy olyan ördögtől való, hiszen mondjuk a turizmuson kívül arra felé, az adóparadicsom képítésen kívül nem sok mindent lehetne csinálni. Ugye nem beszélte vaskos aranytelérekről, óriási kőolajmezőkről, tehát innen majdnem, hogy biztos, hogy predesztinálva van a sziget csoportnak a sorsa.
Hát itt ilyen Manhattani hangulaton meg ránít a szigeteknek a 42%-a, tehát mondjuk azt megbányászni, az biztos, hogy nem egy nagy élmény. Tehát itt tényleg ilyen nincsen. Mezőgazdasággal próbálnak folyamatosan valamit csinálni, de igazából azért az olyan nagy örömet nem okozott. Uh-huh. Tehát ásványi kincsék nincsenek, és ezért jött a turizmus, de hozzá kell tenni, hogy ők azért elég komoly lemaradásban voltak. Nyilván a légiközlekedés fejlődése adott nekik egy új lehetőséget, mert azért 1500 kilométert hajón megtenni azért az egy szép távolság lenne.
Tehát nagy elszántság kell ahhoz, hogy valaki hát ezt igen, teljesítse, hogy nyaralhasson egy ilyen helyen.
Így van, tehát akkor már fordulhat is vissza. Szóval a lényeg az, hogy ők 1971-ben nyitották meg a repterüket, és a nemzetközi repterüket, és hát azóta megy ez a fejlődés. A turizmusuk egyébként évente egy olyan 300 ezer utas, vagy 300 ezer vendégre rúg, ami hát nyilván egy szép szám. Én azt lehet mondani, hogy az ember ránéz profitonokra, hogy ez egy ilyen 100-150 ezerről futott fel 10 év alatt, tehát elég jó. és a turistáknak az öme az gyakorlatilag 50%-a Európából érkezik. Tehát a többi azért az ázsiai, de a legnagyobbak, a legnagyobb beutazók azok a franciák, a németek, angolok, olaszok, svájciak, szóval gyakorlatilag Európa elég jól eltartja őket, tehát ez a turizmus jó, illetve a halászatuk nagyon erős, tehát az gyakorlatilag halászat, a tenger ugye bőven van, és a halfeldolgozás. Na most ezek egyike sem, ez körülbelül az ő, hát a GDP-nek talán egy olyan, a turizmus is egy olyan, úgy tudom, ez egész együtt olyan 60-80%-át adja ki, ez egy fejlődő kis gazdaság, de mint ahogy látjuk a dimenzióit nem szabad túl értelmezni. A lényeg viszont annyi, hogy emellett nekik szükségük van szolgáltatásokra is, és ebben ők elég következetesek, és ez az az offshore történet, amit elkezdtél te is mondani. Ha ránézünk egyébként az ő adórendszerükre, akkor ahogy az szokott lenni, mindig van adó, de aztán kiderül, hogy nincsen. Tehát az áfájuk az van, de az átugorhatom egy-egy folyasztás terhelő adó 15%.
Az sem magas mondjuk innen nézve.
Nem. Hát nyilván nem ez a fő bevételi forrásuk. A társasági adójuk az normálisan 25%, de akár fölismert 33%-ra. Ha nem lenne nekik ez az International Business Companies besorolásuk, ami mentes. Illetve van nekik még ilyen speciális licenszekkel rendelkező cégük, amelyek ilyen 1,5%-os adóra jogosultak. Na most a Session igazából egy mindig, tehát az ő adóparadicsomú státuszuk az folyamatos vizsgálódás és nyomás alatt van, de úgy tűnik, hogy ők ezt elég jól bírják, tehát nem nagyon idegesítik magukat emiatt, szemlátóan együtt működnek, de azért Session azoknak a helyeknek az egyike, ahol például könyvvezetési nyilvántartás nincsen, tehát és emiatt gyakorlatilag ezekről a cégekről, amelyek náluk regisztrációba kerülnek, ezekről nekik olyan sok fogalmuk nincsen. Ez szokott a probléma lenni, és azért az OECD-n keresztül folyamatos nyomás alatt van a terület, hogy a jó lehet együttműködik, de azért ezt az együttműködést kicsit fokozhatnák, és különböző módon az adatcserét segíthetnék. Mert önállók például a probléma az, hogy az a magánszemély, aki adómentes, mert a ideérkező külföldiek szintén, akinek nem munkabérből származó jövedelme van, szintén magánszemélyként adómentes. Ha van neki munkabére, akkor abból levonnak gyakorlatilag 20%, 15-20 vagy 30% adót, de aki egyébként nem ezt a jövedelmet élvezi, annak be se kell regisztrálnia. Na most itt szokott a probléma lenni, hogy akkor gyakorlatilag hogy néz ki, hol van regisztrálva az a személy, mit lehet arról tudni, és így tovább, és ezt a küldő, vagy az adott esetben tehát az ország, ahonnan érkeznek, ezek az emberek szeretnék tudni. Most ebben azért van a Seychelles-szigeteknek gyengéje, és jó lehet egyébként, ahogy én látom, több mint 95 ezer cég van itt bebejegyezve. Azért szerintem ez az ő pénzügyi karrierjüknek lassan-lassan a végét fogja jelenteni. Bár nagyon nehéz felbecsülni azt, hogy kik azok, akik ezt elsődlegesen használják. Én azt gondolom, hogy nem európai cégek ma már, de ha ránézünk az egyezményhálójára, hogy gyakorlatilag milyen országokkal van egyezménye a Seychelles-szigeteknek, akkor látjuk, hogy a nagy európai gazdaságokkal nincsen, ellenben egy csomó afrikaival van, és más adóparadicsomokkal. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a sziget a fekvéséből adódóan leginkább afrikai adótervezésekhez, vagy talán részben ázsiai adótervezésekhez használható, ahol azért ez az adatcsere nem ennyire forró téma. Tehát úgy néz ki, hogy Seychelles-szigetek tényleg a természeti szépségük, és így a mai időjárás, mert kinézve az időjárásuk is, ugye hát trópusi, tehát ott olyan folyamatosan 24-28 fok van, egy csodálatos hely, de úgy néz ki, hogy adójogilag is valamint, abban a térségben fönn fogják tudni tartani ezt a pozíciókat. Nemzetközileg nem, én úgy gondolom, hogy ők fekete listán vannak olyan értelemben, hogy nem az OECD által, de azért a kompetens adóhatóságok által, tehát a fejlettebb országok adóhatóságai és Seychelles céget ezzel a háttérrel biztos, hogy nem jó szemmel néznek, és nagyon komoly szankciókhoz vezethet, de ez valószínűleg abban a térségben, egy afrikai térségben, vagy akár egy ázsiai térségben még mindig egy kiváló adótervezési eszköz lehet. Uh-huh.
Jó, hát akkor nyaralni menjünk Szeserre, és én ne céget igen. alapítani, akkor olyan nagy baj nem lehet. Nagyon szépen köszönjük akkor a körképet Szeserről, jó munkát a hétre nektek.
Köszönöm nektek is.
Szervusz, sziasztok. Minden jót.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével vázoltuk Szesel földrajzi és gazdasági adottságait. Hát, hogy van-e ott politikai élet, pezsgő politikai élet, ezt a zene után majd feltárja nektek Feledi Botond külpolitikai szakértő.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
Hát most szép lenni külpolitikai szakértőnek, üzenjük Feledi Botondnak, hogy nem irigyeljük. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, hát jó reggelt!
A Seychelles-szigetek az úgy valahogy nincs a világpolitika gyújtópontjában. Semmi pucs, semmi hunta, semmi nagyívű katonai gyakorlat, tusázó nagyhatalmak, az egy ilyen nyugodt szeglete a világnak,
nem? Tűnik, annak tűnik.
Igen, igen, hát erre mondanám, hogy a külpolitikai szakértőnek is azért kell külpolitika ahhoz, hogy megszakértse. De hát a Seychelles-szigeteknél tényleg nehéz ezt megtalálni. Természetesen azért rajta vannak a világ térképen, mind a 94 ezeren, akik ott laknak. Ugyanakkor, ahogy azt múltkor néztük, hogy tényleg Mauritius és Madagaszkár között, ami azért szintén nem a világpolitika tengelyei, de hogy valahogy a méretükből adódóan még jóval kisebb jelentőségre tettek szert. Két érdekes trend van, ami a világpolitikában való alacsony profiljukat azt azért meg tudja magyarázni. Az egyik ilyen az az, hogy ugye ez a rendszerváltás tényleg egészen furcsán következett be náluk. Tehát ugye először az, hogy a függetlenedés után egy évvel rögtön egy párt rendszerű puccsot csináltak, az egy dolog, de hogy ez nem is jobboldali vagy bármi egyéb puccs volt, hanem egy gyakorlatilag ilyen óceáni marxista verziót csináltak, tehát egy maga módján könnyedebb rendszerben, de ez a rendszer viszont egészen sokáig elérdekelt. Tehát 90-ben a franciák szóltak, hogy esetleg gondolkozzanak el azon, hogy volt egy vasfüggöny leomlás, és akkor ugyanez az államfő végül is 2-3 évet aludt rá, csináltak egy szabad választást, és aztán végül a 2000-es évek után távozott a székéből. És ez a párt, ez pedig azóta is boldogan él és működik, úgyhogy itt egy nagyon-nagyon csendes átmenet volt. Nyilván itt nem is kell elképzelni András út 62-ket abban a formában. A másik, hogy egy olyan szigetnek a története és külpolitikája mennyivel egyszerűbb, hogyha nincs őslakosság. Tehát ez, hogy ide tényleg mindenki betelepült, ezáltal gyakorlatilag nincs ilyen ki volt itt előbb és mit akart. Nyilván van egy alapvető ellentét azért a fehér-nem-fehér történelmi sorsok között, és az, hogy volt ez a kifejezés, hogy a Grand Blanc, tehát a nagy fehér, ez mutatja, hogy még a britek is, miután elfoglalták a szigetet, gyakorlatilag megmaradt a francia arisztokrácia helyzete. De azért ez a mai napig is egyrészt működget, másrészt pedig azért nem messze nem olyan véres történetekről beszélünk, mint Liberiában vagy Haitin, amiket talán már eddig megnéztünk. És akkor ezeknek a fényében lehet értékelni azt, hogy hát tulajdonképp itt is megy a szokásos kis adok-kapok. Ugye India is érdeklődik nagyon, az Egyesült Államoknak egyébként sokáig volt itt egy olyan bázis, amivel különböző szateliteket tudtak működtetni. Egyébként ezt csak azután szüntették meg, miután a bérleti díjat $10 millió akart emelni a Seychelles-szigeteki kormányzat, és akkor mondták, hogy inkább bezárják. Tulajdonképpen ez is egy érthető döntés, az van ott bőven elég sziget még. És most a japánok éppen halászati kikötőt fejlesztenek, a kínaiak pedig építik a második tenger alatti kommunikációs kábelt. Tehát még ez a befektetés is azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen maga módján racionális, piaci verseny, lesz két kábel, tulajdonképpen a Seychelles-szigetek még lehet, hogy jól is jár ezzel a történettel. Kínát egyébként azért bőven meg lehet találni. Az államfő találkozott a kínai vezetéssel, részt vesznek az Afrika-Kína csúcsokon, úgyhogy ez is működik. De a legnagyobb kikötőfejlesztés egyébként az Európai Beruházási Banké. Tehát a főváros Viktóriában való kikötőfejlesztés, ez egy abszolút európai projekt. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy gyönyörűen kiegyensúlyozott. Tehát,
senkinek nem be ki a csőrét az, hogy ott ilyen adóoptimalizálással csiliárdok folynak át azon a pár szigeten?
Hát erre mondanánk csúnyán, hogy mindenki, akinek böszketni, annak érdekében áll. Úgyhogy ezt egyszerűen fönn kell tartani. Még emlékszem, hogy a Trump botrány, bocsánat, hogy ilyen nincs is, tehát ugye az amerikai elnökválasztási kampány orosz befolyásolása kapcsán is felmerült, hogy valaki találkozott a Seychelles-szigeteken mindenféle orosz ügynökökkel, tehát itt aztán tényleg mindenki megfordul. Tehát nagyjából a hírekben az szerepel, hogy éppen melyik öbölmenti uralkodó vagy nagy ember az, aki nyaralt, és hogy volt-e magánszigete hozzá, vagy pedig csak egy iszonyatosan méregvága szállodába ment. Úgyhogy itt tényleg mindenki megfordul, és gyakorlatilag egy ilyen globális Svájc, globális Bécs, tehát egy olyan szerepet tett be, ahol tényleg a mindenki mindenkivel találkozhat az elitből, és kellően messze van attól, hogy a paparazzik a repjegy miatt ne riadjanak vissza.
No, hát igen. Profi megoldottad, bevallom őszintén, úgyhogy még hogy mondja valaki, hogy nem érdekes egy ilyen kis ország politikai élete is, mert abszolút az volt. Köszönjük szépen!
Hát igazán nincs, hogy remélem azért majd valamit ebből a kiegyensúlyozottságból tudunk tanulni. Szegény állam főleg nagyobb kérdése is az volt az elmúlt egy évben, hogy hogyan tagadja le, hogy ő a leggazdagabb, mert valami helyi értékelés ezt hozta ki. De hogy ezen túl azért olyan nagy tüntetések nincsenek. Egyébként a vagyoni egyenlőtlenség elég nagy, tehát az érdekes.
Hát de a világban is, ugye ez a fejlett világ egyik legnagyobb problémája, hogy ugye a jövedelmi szakadék kezd kialakulni a leggazdagabbak és a többség között.
Valahol nem ijesztő, hogy egy ilyen pici méretben is ennyire kicsit
de épp ez az elgondolkoztató szerintem.
Tehát, hogy itt valószínűleg minden egyet, igen. Minden parlamenti képviselőt személyesen ismernek, és mégis akkor ki tud alakulni egy ekkora városkában is. No, mindegy.
Köszönjük, Boton!
Köszönöm szépen!
Szép napot, szia!
Nektek is hallgatóknak is sziasztok!
Feledi Botont külpolitikai szakértővel vizslattuk a Seychelles-szigetek hétköznapjait. Most reklám, rövid hírek, közlekedési információ, és robogunk tovább.
Hát kérem csak szépen, annyit, hogy ez a paparazzó repjes dolog, ez valóban. Egy rövid kört futottam, mert egyszer csak ugye föllángolt bennem a kíváncsiság. Egészen elképesztően azonos árak vannak szinte mindenhonnan, és méreg drága az eljutás.
Mennyi az annyi?
Hát most nem emlékszem. Azt hiszem, hogy a 200 euró környéke volt egy útra, oda-vissza 400 euró, ami ilyen standard ár volt.
400 euró a repjegy oda-vissza?
És etióp légitársaság volt, de csak néhány dollárral olcsóbb, tehát körülbelül ilyen szinten mentek, mm-hmm. és nem volt senki kirív, aki alá ment volna, vagy nagyon beleállt volna. Ennyire egységes árakat sehova nem láttam, mintha tényleg ez mindenkinek nagyon jó lenne, és hát simán meg is fizetik, akik odautaznak, úgyhogy az biztos, hogy nem sokat fogunk a fapados rovatban Seychelles-szigetekről beszélni.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adó rovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.